153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük szeretettel hallgatóinkat, mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Fantasztikus riport előtt állunk, és nagy megtiszteltetés számomra, hogy Vince József felbeszélgethetek, aki hát immár nyugdíjas, de teljesen aktív életet él, hiszen a református gyülekezetünk oszlopos tagja, éppen nemrégen ünnepeltük 80. születésnapját, temetői kántor, egyházfi, és hát a vasútnál dolgozott hosszú-hosszú évekig, és nagyon örülök, hogy elfogadta a meghívást, hogy az életéről beszélgessünk. Köszöntelek, Jóska bácsi, itt a stúdióban.
Köszönöm.
Talán a legnehezebb az lesz szerintem, hogy hogyan fogjuk összesűríteni 30 percbe azt az életutat, ami egy fantasztikus életút, hiszen rendkívül sokan tisztelnek téged, aki nem lát, most itt elmondom, hogy még 80 évesen is egy rendkívül erős, ikonikus, a hűség mintaképe tulajdonképpen, aki te vagy. Na de kezdjük az elején, menjünk végig azon az életúton, hogy hogyan is kerültél te Kiskunhalasra, hol születtél, és hogy egy picit a családodról mesélj. Honnan jöttél, Jóska bácsi, ide Kiskunhalasra?
Tisza Szent Mártonba születtem. A Tisza 1 kilométerre volt a lakásunktól, úgyhogy az udvarról rá lehetett látni a Tiszára. Hát sok élményem volt, jó is, rossz is.
Testvéreid voltak-e? Milyen családba születtél?
Négyen voltunk testvérek. Hát én vagyok a legidősebb. Az én kicsi gyerekkorom a háborús időszakban játszódott, hogy így mondjam. Az édesapánk a háborúban volt, édesanyám, meg a nagymamák, nagyszüleim gadiroztak bennünket, ahogy tudtak. Éhezni nem éheztünk, ezt nem mondhatom, mert megtermeltük, amit lehetett. Hát inkább olyan gond volt, hogy semmi jövedelem, amit mit tudom, egy kis termésből kaptunk, egy darab ruhára, vagy cipőre valót, úgyhogy azon kívül nem.
Korán be voltatok-e fogva a munkába? Én azt gondolom, abban az időszakban a gyerekek igen sokat segítettek, ha tudtak. Ugye ti négyen voltatok, tesók, tehát egy picit a gyerekkorodról mesélj. Gondolom, akkor jól tudsz úszni is, hogy a Tisza mellett születtetek.
Hát volt kalandom a Tiszával is, volt, amikor majdnem ott maradtam.
Mesélj.
Akkor kezdem előbbről. Négyszer mentett már az Úristen a víztől, már életem folyamán négyszer. Egyszer 3 éves voltam, nyári napok voltak, édesanyám még mostak a Tiszán, és mi meg gyerekek ott játszottunk, fröcskétünk kicsit távol tőlük, és az édesanyám azt vette észre, hogy a lábam mellett elmegy valami. Hát így térdig voltak a vízbe az asszonyok, és akkor odakapott, és egy ilyen kis keresztpántos nadrág volt rajtam, és azokat az ujjába én voltam.
Jézus ereje!
5 perce oda vissza a sodrás, akkor nem vagyok itt. A másik 1-2 évvel később volt, akkor még át lehetett, tehát a háborús időszakban nem bitották, hogy átmenjünk a úgynevezett mostani ukrán területre, ott voltak rokonaink, és hát ott voltunk 1 hétig, kaptunk egy nyuszit ajándékba, és amikor mentünk vissza már a Tisza jégen, itt-ott már ki volt olvadva, úgyhogy elég veszélyes volt, de édesanyám annyira tudta, hogy hol kell kerülni, merre vastagabb a jég, stb., hanem a nyuszi kiugrott a kosárból. Én meg szaladtam, utána bele is úsztam abba a jeges vízbe. És hát az édesanyám elkapott, kihúzott. Na, ez volt a második élményem a Tiszához.
Akkor nem volt azért félős édesanyád ez alapján, amit elmesélsz, tehát nagyon bátor asszony volt.
A harmadik, ugyancsak a Tiszával, akkor már 18 éves voltam, és hát akkor már a határ le volt zárva, a Tisza közepe volt a határ egy ilyen 20 kilométeres szakaszon, tehát akkor még orosz-magyar határ, most már ukrán-magyar, de ugyanaz a határ, a vízi határ. És akkor hát a strandolást megengedték, hogy óvatosan a Tisza közepeig lehetett menni. Túlsó oldalú 400 méterenként ilyen figyelők voltak felállítva, katonai figyelők. És akkor azzal szórakoztunk, hogy ilyen nagy zöldalmák voltak már, hogy azt dobáltuk, na ki hozza vissza. Hát én is benne voltam a játékban, és elkapott egy őrvény. Akkor már jó volt, Tisza közepénél voltam, nem tudom, hogy ki mennyire tudja, hogy mi az az őrvény, az olyan, mint a szárazba a forgósér. Tehát mindent visz, mindent kavar, csavar, az levitt a fenékig, hiába erőködtem. Na, nagy nehezen kivágtam magam ebből az őrvényből, és úgy gondoltam, hogy nem bírok, tehát ugye fáradtam, hogy nem bírok visszaúszni a mi partunkra, hanem kiugrottam, szusszantok egy kicsit az orosz partra. Hát körülbelül 1-2 percet ütem ott, amikor ugráltak le a katonák, stoj, stoj, Nem tudtam más, ilyen beugrottam fejjel a vízbe, és akkor a víz alatt én nem hallottam a lövéseket, de a többiek mondták, hogy lőttek is a vízre.
Jóska bácsi, megőrlök, micsoda kalandokban volt részed?
Igen, és akkor, hát ennek az lett a hátránya, amire én nagy nehezen kivickítem a partra, már Záhonyból, mert az már mi oldalunk volt. 13 lovas határőr vágtatott oda. Tehát ezek már szóltak, hogy hatásértés, stb. Stb. Na, én bevettem magamat, tényeztek egy óriás kukoricatáblájába, és hát kerestük sokáig, éjszaka hazajártam egy kis elemózsiáért.
Tehát akkor bujdokoltál.
Bujdokoltam. Igen, igen. Hát azt később elsimították, mert a édesapámnak jó barátja volt a tanácselnök, és akkor mondta, hogy nem akart ez semmit, hát ez baleset volt végül is, hogy elkapta az örvény, meg elfáradt, meg minden. És annyi átrányom lett belőle, hogy a határőrséghez voltam előjegyezve, és nem határa lettem, hanem idehoztak Halasra a tüzérséghez.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, mert én azt gondolom, hogy az Úristen a sors keze nem véletlen hozott ide Halasra, katonasághoz, nyilván ennek lett folyamánya. A zene után folytatjuk a beszélgetést Vince Józseffel, aki gyülekezetünk oszlopos tagja, presbitere. Gyerekkoráról beszélgetünk. Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a beszélgetést.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk a mai beszélgetést Vince Józseffel, aki hát elmúlt 80 éves, a gyülekezetünk oszlopos tagja, de senki nem mondaná meg, hogy elmúltál 80 éves, olyan fantasztikus erőben vagy még most is, ugye északról, a viharsarokból érkeztél. Azt mondd el nekem, hogy a szüleidtől, nagymamáktól milyen nevelést kaptatok ti gyerekek? Ugye mondtad, hogy négyen voltatok. Vallásos nevelés, szigorút, nem szigorút, hogy volt ez?
Igen, a nagyszüleim is, és a szüleim is hívő emberek voltak. Jó nevelést kaptunk, de kompromisszum nem volt. Amit kimondtak annál, az szent volt. Úgy kellett lenni, és mi meg tudomásul vettük, vagy legalábbis se tudomásul vettem. Földműveléssel foglalkoztak, termeltünk, amit tudtunk, volt egy pár holdföldünk, aztán termeltünk burgonyát, babot, napraforgót, buzát, rozsot, amit jött sorba mindent, és akkor abu néha jött egy kis jövedelem, egy kis burgonyát például, ott volt egy szeszgyár, nem messze azt átvette a szeszgyár, ilyen szeszburgonyát termeltünk. Aztán meg a saját részünkre, meg ugye a rozsot, meg a buzát, és akkor vittük a malomba ülőlőni, asszonyok sütötték a kenyeret, úgyhogy önelláltuk voltunk olyan értelemben.
Állataitok?
Mindig voltak állataink, hogy ne tehenek voltak, azokkal dolgoztunk, azokkal szántottuk a földet, azokkal dolgoztunk. Aztán hát betakarítást is azokkal végeztük. Sok baromfi, előttünk volt egy nagy tó, édesanyám mindig tartott sok kacsát, libát, barom, tehát volt, nem éheztünk, abban nem volt semmi gond.
Akkor te nagyon sok mindent megtanultál már ideje korán, mert azért egy paraszti gazdaságban csak amit elsoroltál, azt, hogy akkor mikor vetjük, mikor adjuk, hogy vigyázunk rá, ajószágra hogy vigyázunk, ez nagyon hatalmas tudást jelentett, és be voltatok fogva, gondolom, korántól.
Ha mindig megtudták, szóval tudták ők azt, hogy mikor mit lehet ránk bízni. Ahogy fejlődtünk, erősödtünk, úgy adták a nagyobb feladatokat.
De te nagyon ügyes gyerek lehettél, kiindulva abból, hogy most mennyire ügyesen irányítod az életedet mai napig is. Te akkor olyan ügyeskezű gyerek voltál, gondolom.
Sportolni nem engedtek, játszani nem nagyon engedtek. Később ugye az édesapám a háborúból megszabadult, de úgy be tudták osztani a napjainkat, az óráinkat, hogy ott nem volt mellébeszélés sem, tehát kompromisszum nem volt. De ezt kell csinálni, holnap a nagymamám volt a fő gazda, este mindig meg volt beszélve, hogy másnap mi lesz a munka. Tehát együtt étünk a nagyszülőkkel. Másnap mi lesz a munka, és akkor reggel, amikor viratt, akkor kezdődött.
Ez már 10 éves kortól így volt?
Én 13 éves koromban már húztam a százas kaszát, úgyhogy aratáskó. 14 éves koromban a cséplőgépnél voltam. Hetekig volt, amikor zsákra tettek. Aztán egyszer emlékszem, azt nem felejtem el soha. 3 idős ember, akik ott a zsákon voltak, mert ugye voltak kévéhányok, voltak szalmahordók, voltak törekes lányok, meg minden. Hát a cséplőgép ment házról házra, hogy nem ott kombány, meg ilyesmi. És akkor emlékszem rá, hogy kérdezi a idős másiktól sugva, hogy hány kiló volt, amit az előbb a kölyöknek feladtunk. Azt mondja, 106. Akkor voltam 14 éves.
Szóval 106 kilót fölemeltél 14 évesen. Hát nem véletlen úgy nézel ki, mint Oldi Miklós.
Tik a vállamra. És akkor azt le kellett vinni. Vagy a magtárba volt, ahol a padlásra kellett hordani. Hát különböző variációk voltak különböző házaknál.
Tehát akkor a fekve nyomás az ebbe a formába valósult meg. Egyébként hogyan szórakoztatok? Biztos vagyok benne, hogy azért volt valami hétvégén táncolás, vagy bálak, vagy disznóvágások.
Hát mondjuk ezek benne voltak, de szórakozás nem mondhatom, hogy szórakoztunk. Abban az időben nagy ébredések voltak, ott az egész megyébe konferenciák, csendes napok, minden is volt, amikor elmentünk kerékpárra 30 kilométerre, meg 40-re, és hogy ott legyünk, és akkor...
És akkor a gyülekezetben ezek az alkalmak voltak, amik tulajdonképpen a közösséget jelentették.
Igen. A gyülekezetben, hát én már 11-12 éves voltam. Nem volt mindenkinek zsoltárja vagy énekeskönyve, hanem diktálni kellett. Tehát a kántor megmondta, hogy ki előtted most ez így következnek, és tessék diktálni. És akkor én diktáltam éveken keresztül.
Vagyis vezetted az éneklést, ha jól értem?
Nem, hanem elmondtam a következő sorokat.
Így zajlott a gyülekezeti ének, hogy bekiabáltad az éneket, és utána énekelték.
Gyülekezet énekelt, utána a következő, és hát ott sok ének bemászott, hogy úgy mondjam.
Akkor jó hangú gyerek voltál.
Igen, igen, hála Istennek, jó szüleim is jó hangúak voltak.
Még egy kérdésem van, nekem nagyon érdekel, hogy ugye mondtad, hogy a nagymama este, vagy a szülők kiadták a feladatot, nagyon komolyan és korán be voltatok fogva. Ha valamit nem jól csináltatok, akkor elcsíptek-e benneteket? Hogyan kaptatok fejlesztő utasításokat?
Hát elég szigorú volt, főleg az édesapám, úgyhogy ez nem volt mellékbeszélés, mint ahogy mondtam is, hogy kompromisszum nem volt.
Na de ha elrontottál valamit, megcsináltad, de nem volt jó.
Volt egy kis verés is néha. Elkismerni volt, amikor, mit tudom én, vasárnap délelőtt söpörtük az utcát, meg az udvart, és akkor jöttek el varrokni, hogy gyerünk madarászni. Két nagy kert volt a Tisza mellett. És akkor elköszöntünk a kiskaputú, meg a nagykaputú.
És mentetek madarászni.
Eldobtuk, és mentünk madarászni. Hát délután volt, hadd. Jó, délután meg este fel kerültünk haza. Aha. Aztán, hát a nagymama szegény, az próbált bennünket mindig kimenteni, de nem sok eredménye.
De akkor már tizenévesek voltatok. Pofon volt, nadrágszí, mi volt a módi?
Minden volt, is.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, maradjanak velünk. Vince Jóska bácsival beszélgetünk tovább, a református gyülekezet ikonikus tagjával. Maradjanak velünk, folytatjuk az életutat hamarosan. Térünk rá a fiatal felnőtt korra, hogyan is, mint is volt.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszönjük a hallgatókat, és folytatjuk mai beszélgetésünket, életútriportunkat Vince Józseffel. Gyerekkorodról meséltél, és mielőtt a fiatal felnőtt korra kanyarodunk, azt mondd el nekem, Jóska bácsi, hogy én, ahogy most látlak, a hűség és kitartás mintaképe vagy alakja, vagy ikonja számomra, vagy sokunk számára. Amiben te beleteszed magad, ott, ha jégeső tornádó van, akkor is ott vagy. Szóval ez az a gyerekkorodban talán a sok munka, amit rád bíztak, és a felelősség, és nem lehetett nem megcsinálni, vagy a hited, ami azért a családból, és hát fiatal gyerekkorodból származik. Szóval mitől vagy te ilyen rendkívül hűséges? Hogy alakult ez ki?
Lehet, hogy a szüleimnek a szigorúsága hozta egyrészt, de hajlamos voltam arra, hogy amit csinálok, jól csináljam. Általános iskolát kitűnővel végeztem végig. A tanító kétszer is lejött a lakásra, és mondta az édesapámnak, hogy engedd a fiút, vagy engedje a fiút, hogy menjen tovább tanulni, mert jó feje van. Az édesapám azt mondta, hogy nem azért neveltük eddig, hogy amikor mi már nem bírunk dolgozni, meg megöregszünk, hogy akkor itt hagyjon bennünket. Úgyhogy egyelőre nem. Tehát kétszer is az volt a válasza az édesapámnak, hogy nem.
Te mit gondoltál erről?
Én nem volt különösebb ambícióm ahhoz, hogy én menjek felsőbb iskolába. Aztán hát folytatódtak, mentek a napok, hetek, hónapok, vagy évek is, és 18 éves koromban, mint ahogy mondtam is, hogy vasúthoz szegődtem, egyenlőre pályamunkásnak, mert csak olyan lehetőség volt.
Ez hol volt már itt Kiskunhalason, nem, vagy még az északi sarokban?
Ott volt abban az északi sarokban, igen. És akkor egy év után szereztem szakvizsgát, utána már letettem a villát, csákányt, lapátot, és közben tanulgattam munka közben, úgyhogy a végén megszereztem minden kereskedelmi, minden forgalmi szakvizsgát.
Hát gratulálunk, azért ez nem kis dolog.
Úgyhogy hát Debrecenbe önállóztam, Debrecen igazgatóságon, ami azt jelenti, hogy önállósított, rendelkező forgalmi szolgálattevői képesítésre adott, és még állomásvezetőim is volt.
Hát ez fantasztikus. Ezt szerintem sokan nem tudják rólad, hogy a vasútnál, hogy is mondtad, 38 évt, 100 napig dolgoztál, de akkor az ott kezdődött. Egy picit mesélj arról is, mint a szünetben nekem elárultad, hogy azért amikor még a legelején oda kerültél fiatal gyerekként, hogy akkor milyen kőkemény fizikai munkát végeztetek, mi volt a feladat?
Vágány, szabályozás, kavicságy, kirostálás, és akkor vittük a új síneket, meg ilyenek voltak, rampácsoltunk.
De azt mesélted, hogy 2000 orosz vagon bejött, és 2000 vagon kellett átrakni, az már később volt?
Már, igen.
Na mesélj erről, azért az érdekes, ilyet keveset hallanak a hallgatók.
Hát végül is 17 vágány, átrakó vágány volt, körülbelül 2000 ember jött naponta, 6 fős brigádokban voltak beosztva, és akkor volt egy úgynevezett vezénylet, ott le volt adva, hogy milyen munka lehetőség van, és a vezénylő adta a brigádoknak. Hát nekem volt, amikor egyszerre 120 ember dolgozott a kezem alatt. És annak mindnek le kellett ellenőrizni a munkát, igazolni kellett a teljesítményét, volt, amiket vissza kellett hívni, mert nem jól csinálta. Szóval kapkodás volt. Voltak úgynevezett normások, akik arra figyeltek, hogy nehogy egy fél óra tétlenül teljene már mondjuk részemről. Tehát, hogy minden idő ki legyen használva. Ha véletlenül úgy, akkor kitaláltak más valamit, úgyhogy nem volt.
De amikor te voltál 120 emberért felelős, akkor már neked kellett ezt a feladatot végezni, hogy mindenkinek legyen munkája, vagy még akkor is ellenőriztek?
20 brigádot rám küldtek, 20 vagonra, és akkor azok végezték a munkájukat, én csináltam a papírmunkát, csináltam a igazolásokat, tehát elismeréseket, a teljesítményjegyzékeket, úgy hívtuk, hogy teljesítményjegyzékek, és akkor még le is kellett elügyni, hogy ki hogy csinálta meg a munkáját.
Ez hol volt? Mesélj nekem arról, hogy mikor kerültél tehát Halasra, tehát ha ott kezdted a vasútnál a szolgálatot, meg az oskolákat, még a viharsarokban, ugye mondtad, hogy Debrecenben kaptad meg a papírokat, de hogy mikor kerültél Kiskunhalasra?
Hát még annyit, hogy a vasút az egy nagyon veszélyes üzem, és ott nem lehetett, hogy elmondom a tartalmát ennek az anyagnak, ott betű. Úgyhogy mondtam, hogy Debrecen...
Szó szerint kellett mindent megtanulni és tudni.
Szó szerint is tudni. Úgyhogy, mint ahogy mondtam, hogy Debrecenben voltunk önárosítva, az két napig tartott, egyik nap volt az írásbeli, másnap a szóbeli. Írásbelin voltunk 24-en, szóbelin már csak 5-en.
Azt a betyár.
Úgyhogy akinek az írásbelie nem volt jó, az már szóbelire nem is mehetett. Úgyhogy ilyen komoly volt ez a dolog. Aztán hát közben jött a katonaság. Bevonultam, mint ahogy mondtam, hogy határőrnek voltam erőjegyezve, de nem sikerült a határsértés miatt.
A túlélési incidens miatt kerültél Halasra, nem a határa?
Kiskunhalasra, Kisvárdára kellett bevonulni, és akkor halasi tüzértisztek ott voltak, válogatták az embereket. Úgyhogy 59 novemberében léptem először halasi földre, és bele kellett zökkenni a katonai életbe.
Hány év volt akkor a katonaság még? 2-3?
Hát akkor 2 év volt, de én 30 hónapot szolgáltam, mert amikor már leszerelés előtt, sőt, már civil ruhánk is ott volt, akkor ott a kubai blokád. És a visszatartáson voltunk 4 hónapig. Úgyhogy akkor már nem sok vizet zavartunk, de ott kellett lenni, tehát nem mehetünk, nem szabadultunk meg.
És akkor 18 évesen vittek el katonának, vagy később?
20 éves.
20 évesen. Mi történt utána? Tehát Halason voltál katona, majdnem 3 évig, 2,5 évig.
Igen, hát még a katonaságtól annyit, hogy feltaláltam az én magam, próbáltam, igyekeztem feltalálni magam ott is. Kiválóan lőttem, és megtettek lövegirányzónak.
Tehát nem csináltál jó Jóska bácsi, énekelté, szuperül vizsgáztál.
Tehát ágyú irányzó lettem, végül is páncitori ágyúnak irányzója lettem.
Zene után visszatérünk, és folytatjuk a beszélgetést Vince József presbiterünkkel. Maradjanak velünk!
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat nagy szeretettel, és folytatjuk a mai beszélgetést Vince József presbiterünkkel, temetői kántorunkkal, egyházfinkkal, akinek nemrégen ünnepeltük a 80. születésnapját. Azt gondolom, hogy minden ember egy igazi élő történelem, tele csodálatos eseményekkel, és főleg egy ilyen ikonikus, kitartó, hűséges ember élete nagyon izgalmas. És most talán nők számára mindenképpen az egyik legizgalmasabb részről fogom kérdezni, párkapcsolatok, házasságok, gyerekszületés, illetve még mindig nem tudjuk, hogy mikor kerültél a katonasság után Halasra. Itt is maradtál?
Itt maradtam, igen, közben megismerkedtem egy halasi lányjal, és ebből házasság lett, 2 gyerekünk született, 2 fiú. Az egyik, már csak most a végét mondom, az egyik szobafestő, a másik asztalos. Most 4 unokám van, 2 dédunokám.
Gratulálunk, ez egy nagyon szép családfa.
És hát sajnos késő jöttem arra rá, hogy nem én hozzám való.
Hogy az zajlott a megismerkedés? Nem is volt túl sok időtök megismerni egymást?
Kimaradáson, sétaközben utcán ismerkedtünk meg, és akkor elvitte a lakásukra. Aztán tartottuk folyamatosan a kapcsolatot, és akkor ebből házasság lett.
Te bátor gyerek voltál ezen a téren? Bátran ismerkedtél lányokkal? Vagy inkább csönd? Te templomos gyerek voltál, és vagy most is?
Voltam bátor, nem, ilyen értelemben nem.
A menyecske volt bátor.
Igen, lehet ezt mondani.
Tehát akkor 8 év után rájött, hogy nem illetek össze?
8 év után elváltunk, dolgoztam tovább.
Lovasútnál dolgoztál, gondolom, a katonaság után.
Dolgoztam tovább. A bérletbe is laktam, mert a lakásunk nem volt még akkor se. Közben megismerkedtem a Marikával, a későbbi feleségemmel. Hát ő vele 47 évet éltünk együtt. Nagyon aranyos volt. Nagy szegénység volt, mert ő a szülei tápolta, az apósomat nem is ismertem csak pár napig, meg közben meghalt, de semmi jövedelmük nem volt. Úgyhogy...
Nem a pénzé vette, de...
Nem, úgyhogy nagy szegénység volt, mondom. Hát volt egy pár darab állat, meg volt egy kis főd, ő ebben ügyeskedett. Annyira ügyes volt, például sem hernyót tenyésztett, de nem engedték ám nagy nappal csinálja. Este csak petrolom lámpával, paradáson, és a szedte a falevele, epel faleveleket hozt, és ebből vette például varrógépjét.
Micsoda szorgalmas azt, hogy mi tetszett meg benne Jóska bácsi? Ugye mondtad, hogy az első kapcsolatban nem illettetek össze, a másodikban már gondolom, azért jobban figyeltél arra, hogy hozzád való párt keres.
Nagyon, nagyon aranyos volt, nagyon is. Hát szinte lestük egymás gondolatát, hogy nem véletlen volt 47 év.
Azért az abban az időben se volt gyakori, hogy ennyire egymásra hangolódjanak a párok, és hogy ilyen szeretett kapcsolatban ének. Hol ismerkedtetek meg? Gyülekezetben, munkában?
Nem, kint. Ő a utasellátónál dolgozott.
Te meg vasutas?
Én meg vasutas, és akkor hát egyszer hozzám utasították, mert gyümölcsöket termelt, meg azt hiszem akkor káposztáról volt szó. Hozzám utasították, hogy én el tudom intézni, hogy az holnap reggel, mire ő fölmegy Pestre, azok a kosarak ott legyenek. Hát mondom, hogy jövedelem nem volt, amit ő kis pénzt keresett, hát az semmi volt. A házuknak is csak 1/3 volt kifizetve, mikor én oda kerültem.
Uh-huh. Mesélj arra, hogy lehet 47 év békességben, szeretetben élni egy asszonnyal, egy párkapcsolatban. Biztos, hogy tudsz titkokat.
Nem olyan sok ez, mert sokan vannak 60 éves, meg 60 több évi kapcsolatban is. De hát...
Mondtad, hogy egymás gondolatát is lestetek.
Igen. Hát minden szabad időmet ő rá, meg az anyósomra, mert apósom közben elhalálozott. És én nagyon szerettem, már otthon beleszoktam a gyümölcs termesztésbe, a faültetésbe, meccésbe, permetezésbe, minden. Akkor beültettem a kertet fával, még most is van kb. 50 fám, amit még mecceni kell, meg pucolni.
Már nem is olyan egyszerű.
De, és akkor, hát szabad időmben mondom, mindig azt csináltam, hogy gyönyörű, minél szebb gyümölcseim legyenek, a Marika nagyon szeretett piacolni. Közben ott kellett neki hagyni azt a utas ellátót, mert a anyósom is lerobbant, azt ápolni kellett. De a piacokra azért mindig büszke volt rá, hogy az övei a legszebb gyümölcs.
Amit te segítségeddel termeltek. De szerintem te biztos, hogy kedves is voltál, és szépen beszéltetek egymással, mert ugye majd fogunk is erről beszélni, hogy verseid is vannak, szoktál verseket írni, sőt szavalni is. Tehát, hogy mesélj a kapcsolatotokról, hogy nem volt hangos beszéd, nem kiabáltatok, szerettétek, tiszteltétek, most én így tudom elképzelni, hogy láttalak benneteket még Marikáért az utolsó években.
Hát ő eredetileg őt katolikusnak keresztelték, és hát az volt a vágya, hogy tudtam, hogy én református vagyok, meg a szüleimmel, és ahogy megismerkedett, meg ahogy beszélgetett velük, meg minden, hát ő is szeretne református lenni.
Miattad gondolom.
Igen, hogy együtt járjunk a gyülekezetbe, sőt, konfirmált is, úgyhogy együtt vezünk úrvacsorát, és nagyon szerette ezt a gyülekezetet, sokan meg is szerették őt is.
Hangos beszéd nem volt köztetek?
Nem mondhatom, nem lehet. Hát, ez nincs örenés nélkül, nincs, ezt hiába mondaná az ember, de...
Sőt, egészséges is, mert mindenkinek akkor van véleménye is lehet.
De a végén közös nevezőre jutottunk sok dologba, úgyhogy szinte mindenbe.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést. Ugye itt említettem már, hogy Jóska bácsi ír verseket, sőt szökött szavalni is. 5 évvel ezelőtt egy verses kötetét adott ki a gyülekezet. Erről az oldaladról még nem mutattunk be. Erről fogunk beszélgetni hamarosan. Maradjanak velünk. Vince Józseffel beszélgetünk tovább.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, folytatjuk a mai életút riportot Vince Józseffel, aki a gyülekezetünk oszlopos tagja, nemrég ünnepeltük 80. születésnapját. A párkapcsolatról, házasságról, családról beszélgettünk, ugye 47 évig csodálatos házasságban éltetek Marikával, és én azt gondolom, hogy nagyon költői, lelkületű és szerető szívű vagy, ez már csak azért is igaz, mert tudjuk, hogy verses köteted is jelent meg 5 éve, de hogy erről igazán eddig nem beszéltél, azt mondtad, hogy már gyerekkorodtól a gyülekezetben jó hangod volt, előénekeltél, előmondtad az énekek szövegét, de hogy kerültél te kapcsolatba a versekkel, ez mikor indult?
Végül is a versmondás, vagy a vers szeretet 4 éves koromban indult, anyai nagymamámnál nyaraltam, és ami akkor nagyon ritka volt, ott már abban a községben volt óvoda. És ott jártam az óvodába, és ott a verseket tanultunk, később ezeket elmondották velem mindenütt. És hát amúgy is szerettem nagyon a költőket, Petőfit, főleg Petőfit, Petőfi irodalmi körbe is volt, amit hallasson.
Az iskolában akkor ez fokozódott?
Igen. Aztán közben jöttek gondolatok, volt olyan, hogy leültem a kertbe, elfáradtam, és madarak csiripeltek, csicseregtek, szádogáltak, és 5 perc alatt bennem volt egy vers.
Hány éves voltál?
Hát olyan 2005-6-ba körülbelül akkor már én írtam verseket.
És mi indította a hála, a természet?
Minden, a hála és a természet is, a természet szépsége. Aztán valahogy úgy kaptam ajándékba jó ötleteket, és akkor ebből egy jó címet valahonnan, és már abból lett egy vers.
A verseket, amikor megírod, szoktad csiszolgatni őket, vagy általában szinte egy húzásra születnek?
Nem, volt, ami egy húzásra szerintem jó lett, de volt, amit 2-3-szor is átírtam, sőt, javítgattam, csiszolgattam.
Nagyköltők is így csinálják, hozzáteszem, legtöbbje.
Van még egy pár versem, ami ebbe a kötetbe nem került bele, de ez nagy ajándék volt a gyülekezettől, úgy akkor mondtam is, hogy hát nem tudtam róla, hogy mi készül.
Ez meglepetés volt a 75 éves születésnapodon.
Bekérték, hogy majd átnézik a verseimet, de azt egyáltalán nem sejtettem, hogy és egyszer csak ezzel a szép verses kötette hálba támadtak.
Mit éreztél?
Hát mondtam is akkor, hogy hát a hátba támadások általában nem jó, de ez most nagyon jó volt.
A versek mit jelentenek számodra? Érzelmes embernek tartod magad? Tehát aki szeret azért ezekről a dolgokról gondolkodni, a szeretetről, a hitről, a magyarságról, ugye ha a versei címeit nézzük, aki ennyi munkához, nehéz munkához, felelősséghez szokott, nem mindig társul avval, hogy az érzéseit fölvállalja, kimondja, sőt leírja.
Nem mindig, de van, amikor ihletet kapok.
És amikor jön az ihlet, akkor engeded?
Akkor engedem, igen. Hát szeretek, mindig szerettem olvasni.
Mai napig is olvasol rendszeresen?
Olvasok.
Mik a kedvenc?
Hát sokszor előveszem, Petőfi összesen van, sőt, Hamvét Csignis. Volt egy olyan, ez egy legjobb irányzója című verseny, akkor is kaptam egy gyönyörű Petőfi összeset vászonkötésbe. De azóta van már másik is.
Hát akkor verseket olvasol?
Verseket is olvasok, meg hát egyházi könyveket, vagy vallásos könyveket is olvasok. Hát most elég monotonan telnek a napjaim, mert hát egy az, hogy egyedül vagyok, állataim vannak, két kutyas, négy cica. Reggel, amikor fölkelek, akkor imádkozok, azzal kezdődik a napom, igét olvasok, utána ellátom a kazánt, mert kazánba tüzelek, utána ellátom az állataimat, és aztán jövök én.
Mit érzel, ha az Úristenre gondolsz?
Hát én úgy érzem, hogy kapcsolatban vagyok Istennel, és szinte minden imámat meghallgattam már. Imádkoztam én már pincébe, padláson, jeges vízbe, vonaton, autóba, árokba, mindenhol. És sokszor megtapasztaltam, hogy meghallgatta az én imádságom, vagy legalábbis tolmácsolták az angyalok az Úrnak az én kérésemet, vagy háladásomat.
Letelt a műsoridőnk, de avval is kezdtük a mi beszélgetésünket, hogy én nagyon szeretném, ha leírnád az életedet, hiszen szeretsz is olvasni verseket, és írsz, mert ezt teljes részletességében nyilván nem tudtuk végigbeszélni, de záró gondolatként csodálatos volt, amit elmondtál, ha tehetjük, mi is imádsággal kezdjük a napot, hálát adva mindenért, amit megtörtént, és elkérve azokat a szép dolgokat, amik éppen a mai nap várnak ránk. Példa vagy előttünk, Jóska bácsi azt tud, hűségbe, szeretetben, és nagyon örülök, hogy beszélgethettünk, és mindezt egy kicsit felvillanthattuk a hallgatók számára. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és hogy vagy.
Köszönöm a lehetőséget.
Vince Józseffel beszélgettünk, a református gyülekezetünk ikonikus tagjával. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Maradjanak, ha tehetik, továbbra is itt a Halas Rádióban.